Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. Az orvostudomány mai ismeretei szerint a védőoltás a fertőzések elleni leghatékonyabb módszer, és ez az egyetlen megoldás a világjárvány végső leküzdésére. Mégis számos ellentmondásos információ lepi el a közösségi tereket, túlzott aggodalom és kétkedés fogalmazódik meg sokak. Ezért az alapkérdést járjuk körbe, vagyis, hogy miért szükséges, hogy minél többen éljünk a védőoltás lehetőségével. Témánk: védőoltás, nincs alternatíva. Vendégünk dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közíró, a volt MOGYE orvostudományi karának mostani tudományos kutatási dékán helyettese, akit köszöntünk a rádiónk mikrofonjai előtt. Professzor úr, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Sok szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádiónak a hallgatóit. Nyilván, hogy ma a csapból is a koronavírus folyik többek között más témákkal együtt, de azért én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy hitelesen tájékoztatjunk, tájékozódjunk, és ebben a sajtónak, a szakembereknek, a közéleti embereknek kinek-kinek megvan a maga szerepe. A téma jegyében ezelőtti rádió műsorban már foglalkoztunk a koronavírusról, ez a második rész voltak éppen, hiszen nagy a téma, sokkal többet is lehetne nyilván erről beszélni. Legutóbb a járványok természetéről, statisztikák relatív értelmezéséről, nyilván a felelősségről és felelőtlenségről, a koronavírus erkölcstanáról is, ez a maszkos világnak a valóságáról, a jövőképről, sok mindenről szóltunk, és egy kicsit oda jutottunk, hogy mennyire fontos valóban a hiteles tájékoztatás, illetve a mai műsorban elsősorban azt fogjuk érinteni, hogy igazából az egyedüli megoldás, egyetlen rövidebb távú megoldás a védőoltás alkalmazása. Sok mindent hallunk, és már nagyon jól tudjuk, hogy maszkot hordjunk, távolságot tartsunk, kezet mossunk, de ezek a védekezési módszerek igazából csak hosszabb távon tudják megtenni hatásukat. Egy egész közösségre, világra nézve a védőoltás az, ami talán ebben az évben már jelentős hatásokat fog kifejteni.
Koronavírus megelőzésében a svéd modellt szokás emlegetni, a védőoltás alkalmazásánál pedig Izraelt. Egyesek ügyesek, miközben a világ tehetetlen?
Valóban nagy tehetetlenség van, többek között a világ vezető állama, az Amerikai Egyesült Államok részéről is, statisztikailag minden negyedik megfertőző amerikai állampolgár, és igen magas a halálozás is. És ez a sokszor táposnak, kevésbé alkalmazkodónak nevezett világ, ez valóban sokszor kimutatja azt, hogy hát bizony gondokkal küszködik, maga a demokrácia is gondokkal küszködik. És itt szokás valóban emlegetni ebben a sorban pozitív és negatív példákat. Ilyen pozitív példa, vagy ilyen kirívó példa, mondanám azt, a elütő példa. Svédország, ott nem vezettek be annyira korlátozó intézkedéseket, hosszabb ideig hagyták és hagyják a lakosságot úgymond élni. Nyilván ott is bebizonyosodott, hogy azért az idősek és a skandináv államokból ilyen híreket hallunk, idős otthonokban azért nagyobb a halálozás, meg hát azt is bebizonyították, hogy természetes módon úgymond nyári immunitásra nem lehet legyőzni ezt a járványt, vagy nagyobb türelemre lenne szükség. És hát akkor ezért van ott a másik példa, Izrael, akik már megoldották, hogy jelen pillanatban talán már a lakosság felét sikerült beoltaniuk, most már a gyermekeket is, az idősek körében 81 néhány, vagy akár 90%-os az oldottság, tehát egy pragmatikus, nyilván gazdaságilag is alátámasztott álláspont, és ők nem azon vitáznak, hogy melyik oltást adják be, mikor érkezik, hogy érkezik, ők ezt megoldották, hát azt hiszem, hogy a zsidó emberről azért mindig azt állíthattuk és állítjuk, hogy ő azért ügyes volt gazdasági téren, hát ezt a jelen helyzetben is visszatükrözik, és íme néhány példa által is látjuk, hogy mennyire összetett ez a kérdés, és mennyire függ az egyes mentalitásoktól, államoktól is.
Sok az álhír és összeesküvés elméletek látnak napvilágot, ugyanakkor kitart a vírustagadók tábora is. Mi tehát a teendő?
Én magam, megmondom őszintén, ilyen összeesküvés elméletben nem hiszek. Én úgy gondolom, hogy ha néhány ember vagy akár érdekközösség összeáll és úgymond összeesküvést tervez, az valahol lelepleződik és az valahol bebizonyítódik. Tehát hogyha néhányan valamit tennénk, akkor valószínű ezt meg tudnák. Viszont abban hiszek, hogy vannak érdekek, és sajnos vannak politikai érdekek is. Én számomra ez igencsak visszataszító, hogy akkor, amikor valóban gond van, és az egész lakosságra politikai állásponttól függetlenül nézve gondok vannak, járvány van, világjárvány, akkor sokan politikai csatározást folytatnak, és éppen, hogy támadják akár a kormányt, vagy bizonyos csoportokat a saját érdekeik miatt, akár utalva az itteni politikai parlamentbe bejutó politikai pártra, amely eleve vírus tagadónak adja ki magát. Én úgy gondolom, hogy a tettek, a tények azok bizonyítanak, és sajnos valóban ez a túlzott szabadelvűség sok esetben azt eredményezi, hogy felelőtlen kijelentések és felelőtlen vélemény nyilvánításokra kerül sor, és itt valóban nagy szerepe van a szakembereknek, a hatóságnak, a tisztviselőknek, tisztségviselőknek, magának a sajtónak is, hogy az ilyen úgymond álhírek helyett a valós híreket, a megalapozott tényeket helyezik előtérbe. Persze semmi se tökéletes, és mindig vannak olyan esetek, akár a jelenlegi kórházi problémák, vagy éppen robbanások, halálos esetek, amelyek hát nyilván, hogy kritizálhatóak is, de alapvetően azért úgy gondolom, hogy az egészségügyet meg kell támogatni, és mindent meg kell tenni közös erővel a járvány leküzdése érdekében.
Bár rengeteg hír lát napvilágot a médiában, és még, ahogy a beszélgetésünk elején is mondta, még a csapból is a koronavírus folyik, mégis vajon sokkal jobb tájékoztatásra lenne szükség?
Valóban, és a közmédia ellenőrizhető is, és ezt szolgálja szemben mondjuk a Facebookos vagy egyéb közösségi médiák nyújtotta nagyon szabadossá váló tájékoztatásra szemben. Pontos, hiteles, nem elhamarkodott információkra van szükség. Nyilván figyelembe véve az igazságnak számos esetben lehet több oldala is, és lehetőleg kerülni kell a manipulációt. Sajnos a mai világunkban az emberek szintén könnyen befolyásolhatóak, és sokszor embertársaik által egy-egy álhírnek eleget tesznek, vagy elhiszik. Persze ez az agymosás, a jelenlegi agymosás, ez máskor is létezett, és sokszor maga a hatóság, ha gondolok akár a náci világra is, állampolgárait nagyon nagy mértékben tudta befolyásolni. Egyébként megemlítem, hogy ennek a kommunikációnak, vagy mondanám azt, hogy nem mindig jó vagy rossz kommunikációnak, ami sokszor létezik a koronavírussal szemben. Ennek előzménye is van, hiszen más oltásokat is adtak többek között, a humán papilloma vírus elleni méhnyakrák megelőző védőoltás, és annak is sajnos rossz kommunikációja volt, és így nem sikerült olyan nagy mértékben teljesíteni az elvárásokat, ahogy tervezték a hatóságok. Én úgy gondolom, hogy ma már létezik egy olyan fogalom, hogy Dr. Google. Nagyon sokan mi magunk, akár páciensek vagy betegek, sokszor az internetről bizonyos nem igazán hiteles vagy részinformáció tartalmazó forrásokból tájékozódunk, és én úgy gondolom, hogy ma már egy nagy kihívás az orvostudománynak is, nagy kihívás a közösségi médiának, akár az embernek, az egyénnek, hogy valahol tisztán lásson, nem csak az egészségügy területén, hiszen jó az internet, de sohasem pótolhatja a hiteles szakmai információt. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy az álhír terjesztőkkel, vagy a túlbuzgó emberekkel is bizonyos értelemben fel kellene lépni. Nem lenne megengedhető, hogy bárki bármit terjesszen adott témában.
Milyen jövőképet jósolhatunk?
Jól ismerjük az orwelli jövőképet, egyfajta absztrakt, groteszk jövőképet, amelyet a kommunizmusról megjósolt Orwell 1984 című művében. Hát egy kicsit most már a demokráciának is van egy ilyen absztrakt jövőképe. Elmúlt műsorunkban többet beszéltünk a maszkviselésről is. Ez is egy abszolút absztrakt állapot, hogy bent ülök egy búrába, maszk nélkül, amit megengednek, most már megengedik, hogy a vendéglőbe is behúzódjanak a vendégek, és akkor kint az utcán maszkosan járkálnak az emberek. Hát számos ilyen orwelli képet tükrözhetnénk, viszont ha komolyra fordítjuk a szót, akkor nyilván a megoldás az, hogy együtt kell élni a problémával, együtt kell élni adott helyzetben a koronavírussal is, amely ugyanúgy a természetnek, a jóistennek a teremtménye. Akár csak az ember, ennek a földnek mondanám azt, hogy a lakója bizonyos értelemben, viszont természetesen, hogy a tudásunk és a fejlettségi szintünk alapján nekünk sok eszközünk megadatik, hogy ezt a harcot megnyerjük, és ennek a fő megoldása, mondanám azt, és ki is hangsúlyozza a szakma azt, hogy az egyedüli megoldása a védőoltásnak az alkalmazása. Tehát csak is így győzhető le egy ilyen világjárvány jelen esetben.
A különböző közösségi oldalakon sok ellentétes információ jelent, lát napvilágot a védőoltásokról is. Hogyan nyugtathatnánk meg a kételkedőket a védőoltás szükségességével és hatékonyságával kapcsolatban?
A védőoltás az emberiség egyik legnagyobb és legjótékonyabb felfedezése, egyúttal a fertőzések ellen leghatékonyabb betegséggel szemben védelmet nyújtó módszer, amely megelőzést szolgálja, sok esetben életmentő az egyén számára, sőt demográfiai hatása is van, hiszen gondoljunk arra, hogy sokan meghaltak gyermek betegségekben a múltban. A védőoltást jó 200 évvel ezelőtt fedezték fel, pontosabban egy Jenner nevű angol sebész, aki rájött, hogy a tehén himlővel való fertőződés védettséget jelent az emberi himlővel szemben. Ma már ez egy nagy vívmánya az orvostudománynak, hogy a fekete himlőt, amely valamikor nagy súlyos járványokban mortalitása, halálozással járt, ezt sikerült kiiktatni, és nem csak a fekete himlőt. Jól tudjuk, hogy sokan még átélték akár gyermekkorukban, hogy a gyermekbénulás, amiről már beszéltem, vagy egyéb megbetegedések, gyerekkori betegségek még hódítottak, ma viszont már nem léteznek, vagy nagyon ritkán fordulnak elő. Tehát a védőoltásnak, amint már említettem, két főbb szerepe van, egyrészt a megelőzés, tehát jelen esetben is, ha valaki nem esett át adott megelőzhető védőoltása, megelőzhető betegségen jelen esetben a koronavíruson, akkor megelőzhető, bizonyos időszakra vonatkozik ez a védettség, vagy másrészt a súlyosabb lefolyást is sikerül mérsékelni. Az sem mindegy, hogy hogyan esik át valaki, és voltak éppen ez egy mesterségesen előidézett, de olyan ember és vírus, koronavírus közötti harc, amelyben minden bizonnyal az ember győzhet, hiszen amennyiben megfelelő az immunitása, az egészségi állapota, akkor fel tudja venni nem csak a harcot, hanem egy gyengített vírussal, vagy ugye bizonyos részekkel fel tudja venni a harcot. Tehát valahogy így fogalmazhatnék meg, hogy ez egy mesterségesen előidézett. Persze attól függ, hogy mi kerül az oltással, jelen esetben ugye messenger RNS, vagy különböző vírusrészek kerülhetnek, antitestek, ugye, amelyek által védettséget szerez az egyén. Egyébként még csak annyit a kérdéshez, hogy van, nincs olyan orvosi diploma, nem szerezhet valaki orvosi diplomát, hogyha mikrobiológia tantárgyba vagy a fertőző betegségek során erről a kérdésről részletes információkkal nem rendelkezne. Tehát ez egy tény, ez egy evidencia, amint már mondtam, hogy a védőoltás az egy nagyon nagy felfedezés és nagyon hatékony módszer, eszköz jelen esetben a koronavírus legyőzésére.
Ön szerint mennyire jogosak az aggodalmak az oltóanyag hatékonyságát és az esetleges mellékhatásokat illetően?
Talán én is egy kérdést tehetnék fel, amikor sokan kétkednek és kérdéseket tesznek fel. Vajon létezik-e olyan felelős vezető, államférfi, szakember, közösség, aki rosszat szeretne az állampolgárainak, a saját állampolgárainak tömegesen tenni? Tehát nyilvánvaló, hogy felelősséget jelent előállítani egy védőoltást, felelősséget jelent szabadalmaztatni, elfogadtatni, és ezt a felelősséget ezt mindenképpen alapján az arra jogosultak szakmai vagy éppen hatósági emberek végzik el, ők adják a hitelességét, tehát nekünk meg kell bíznunk ebben, hát nem nyilvánvaló, hogy mi ebben nem vagyunk kompetensek. Tehát minden védőoltás átmegy egy folyamaton el egészen addig, hogy jóvá hagyják az alkalmazását. Persze sokan azt mondják, hogy rövidebb idő alatt, hát most nyilvánvaló, ami szükséges volt, azokat a fázisokat mindenik védőoltásnál elvégezték, ugye többek között a kipróbálás követése a védőoltás alkalmazása után, próba alkalmazása után. De hát nyilvánvaló, hogy itt most az idő sürget, tehát mi nem várhatunk éveket, amúgy pedig hát csak annyit mondhatnék, hogy Istennek se vagyunk, hogy mindent tudjunk, ami a jövőnket illeti. Tehát mindig van, lesz, és egyre inkább sok ismeretlen a jövőre értve. Tehát mi bízunk ezt a szakmára, és ami pedig a mellékhatásokat illeti, hát a statisztikák is igazolják, hogy amennyiben egészségesek vagyunk, mert amennyiben valaki lázas, akkor nem menjen nyilván védőoltásra, illetve halassza el. Amennyiben megfelel immunrendszerünk, és ezt mi magunk is erősíthetjük, akár természetes módon, akár mesterséges módon, akkor egy védőoltás után enyhe melléktünetek fognak jelentkezni. Ilyeneken átestünk, mindenki kapott már számos védőoltást, elsősorban gyermekkorában, meg hát elvágta a kezét, ami több problémával járt, mint mondjuk egy szurkálás, ami után főleg helyi tünetek jelentkeznek. Tehát a kockázat, mondanám azt, hogy nem magas. Nyilván, hogy ahol már eleve magas a kockázat, hát rájöhet egy kisebb tényező, és abból lehet a nagyobb probléma, de ez a kisebb tényező, ez máshol is jelentkezhet. Tehát ez olyan az élet is, hogy az infarktus, a szívinfarktus az egyik leggyakoribb ugye, halálozási ok, ahol több minden összetevődik, lehet a táplálkozás, a mozgáshiány, a hajlam, a genetikai hajlam, és akkor ráadódik még egy kis stressz, és pont attól kap valaki infarktus. Tehát eleve az alaphelyzete megvan. Tehát én egy példát szoktam még említeni, egy orosz származású tudós, Mesnyikov a 19. század végén, amikor a mikrobiológia hőskora volt, akkor fedezték fel és mutatták ki a mikroorganizmusokat. Ő maga lenyelt egy kolera vibrio tenyészetet, és ezáltal bizonyította be, hogy ő ebben nem hal bele, hanem éppen, hogy ezáltal, mint ahogy a védőoltás is, védettséget fog a kolera nevű valamikor nagyon súlyos és sokakat érintő betegséggel szemben elnyerni. Hát ha ő ilyen bátor volt, hogy képes volt bebizonyítani a saját példájával, egészsége kockáztatásával, mondanám, azt, amit a védőoltás alátámaszt, akkor mi miért vagyunk gyávák, hogy egy kis szurkálást nem bírnánk ki, mondanám. Hát sokszor lehet, hogy nem gyávák vagyunk, de talán lusták is, talán még várunk másokra, talán több példát szeretnénk, elsősorban jót. Én csak bíztatni tudok mindenkit, hogy ez természetes, ezt bárki alátámasztja, hogy a védőoltás szükséges, és ezt mi magunk is saját körünkben alkalmazzuk.
Igen, de egyre több típusú védőoltásról beszélünk. Egyesek iránt nagy az ellenszemv, sok a fenntartás, mi erről a véleménye, és mi az álláspontja?
Ez természetes is, hogy legyen több védőoltás akkor, amikor nagy a szükséglet. Tehát jelen pillanatban nagyon nagy az igény világszerte, és hát természetes, hogy egy nem tudná kielégíteni az igényeket, és hát ezért sok helyen is kutatásokat folytattak, és sok helyen elvállítottak különböző típusú védőoltásokat. Mi büszkék vagyunk arra, hogy ebben a tevékenységben egy magyar tudós, Karikó Katalin is nagyon fontos szerepet vállalt. Egyébként Magyarországról indult az életpályája, a Szegedi Biológiai Kutatóintézetben, ami egy igencsak világszinten is jó jegyzett kutatási intézmény. Ott kezdte a működését, majd onnan Amerikába vándorolt, és hát általában ez a sorsa a magyar tudósoknak, igen, gyakran ez a sorsa. Na de most nem azért kell nekünk kimondottan preferálnunk ezt a vakcinát, mert magyar állította elő, hogyha amikor máshoz tudunk jutni, akkor nyilván azt is épp úgy biztonságosan meg tudjuk kapni, tehát mi nekünk lehet bizonyos személyes hozzáállásunk, bizonyos árukkal, vagy bizonyos cikkekkel kapcsolatban, és ide sorolnám a vakcinát is, mert végül is erről is szól a dolog, hogy én milyen árut veszek, bocsánat, hogy az oltást egy kicsit ilyen szintre csökkentem. Tehát nyilvánvaló, hogy vannak személyes attitűdjeink, és ezek a mindennapi tapasztalatban is követhetőek. Tehát általában elfogadja az itteni lakosság a már említett vakcinát, vagy éppen a brit, svéd, vagy az amerikai vakcinát, most jön a Moderna, ugye, amit már elfogadtak, és már alkalmaznak nálunk is. Viszont nagyobb az ellenállás, például negatív álláspont az orosz, vagy éppen a kínai vakcinával kapcsolatosan. Pedig hát épp úgy tudósok dolgoztak rajta, és hát az orosz tudomány az egy kimondottan, főleg ezelőtt 50 évvel világ első közé tartozott az amerikai tudósokkal együtt. Ha már a vakcina nevére is utalok, Sputnik, Oroszország, vagy Szovjetunió pontosabban küldte az első embert, még előtt az első kutyát is a világűrbe. Művészetben is nagyokat alkotott, tehát akkor most miért ne lenne jó az orosz vakcina, tehetjük fel a kérdést. Persze vannak bizonyos megbélyegzések, ugye, hogy sokan kicsit társítják a kommunizmussal, vagy annak a visszáságaival, de hát ugyanúgy sajnos minket is megbélyegeznek, erdélyeket, és sokaknak Dracula jut az eszükbe Erdélyről, tehát ezek a fogalmak, érzelmi hozzáállások léteznek. Most attól kevesebb, vagy több vagyok? Tehetném fel a kérdést. Hasonló módon a kínai vakcinával kapcsolatban is. Most azért, mert Kína esetleg tömeges termékeket és olcsó, de nyilván nem minőségű termékeket is nagymértékben gyárt, vagy azért, mert onnan indult el a járvány, most azért nem tudom, hogy feltétlenül meg kell bélyegeznünk a kínai oltóanyagot, már csak azért sem, mert jelen pillanatban el kell mondanom, bármennyire is hihetetlen egyeseknek, hogy a tudományt a kínaiak bizonyos szempontból uralják, illetve az egyetemeket, az amerikai egyetemek kínai diákokkal vannak telve, ők bizony felkészülnek a vizsgára, és ott vannak, tehát bizonyos értelemben van egy kínai jövőkép, tehát csak annyit mondhatnék, még egyszer, hogy senki se akar rosszat az állampolgári számára, esetleg nyilván lehet egy pénzügyi verseny, és van is verseny, van is érdek a különböző cégek között, van egy pragmatikus verseny is, hiszen már az is megfigyelhető, hogy egyes országok igyekeznek más forrásokból is beszerezni vakcinát, hiszen az izraeli példát is megadtuk, az országnak az a célja, hogy minél hamarabb átessenek az immunitáson a polgárai, és utána szabadabban élhessen. Nyilván itt most ilyen érdekek is kiütköznek.
Miközben gyakran beszélünk a pénzhatalmáról, a gyógyítás, a gyógyszergyártás sem mentesül alóla. Létezne hát vakcinabiznisz is?
Természetesen létezik, ugye, hogy az imént is beszéltem róla, és ha csak abból indulunk ki, hogy a gyógyszeripar az a hadipar után az egyik legjövedelmezőbb, vagy a második helyen álló, akár mondjuk a tömeges árucikknek számító élelmiszerek és egyéb iparágaival együtt, tehát valóban maga a gyógyszerbiznisz is létezik, a gyógyszerkereskedelem. Persze ez egy bonyolult kérdés, egy gyógyszert mindig, és ugyanúgy egy védőoltást is először ki kell kísérletezni, szabadalmaztatni kell, elfogadtatni kell. Általában ez egy viszonylag hosszabb folyamat, drágább folyamat is nyilván, többe kerül, és ezért vannak úgymond eredeti vagy originális gyógyszerkészítmények, amelyek drágábbak olyan értelemben, hogy az önköltségi áruk az lényegesen nagyobb. Majd vannak úgymond, idézőjelben mondva, másolatok, ezek a generikus készítmények, amelyek olcsóbbak már, hiszen a nagyobb anyagi ráfordítás előtte már megtörtént, és utána már csak a gyártásnak a relatíve olcsóbb költségeivel kell számolni. Hát ugyanígy van a védőoltás elválításával is, hogy nyilván most, hogy beszéltünk egy néhány védőoltás típusról, tehát ezeknek az elválítása, ez bizony igen sok pénzbe került. Elgondolhatjuk, hogy egy ilyen már említett mondjuk Pfizer, vagy a BioNTech, vagy az Astra, vagy Zeneca, vagy egyéb cégek milyen nagy erőforrásokat és mennyi pénzt is áldoztak az elmúlt időben. Nyilván most viszont azzal a reménye vannak, hogy nagyok lesznek a bevételeik. Tehát ez erről szól az egész. Úgyhogy most jött el a nyereségnek a fázisa a számukra, és hát ennek most, hogy mennyire tudnak eleget tenni, persze ők szeretne mindenki minél többet nyerni, hallunk olyan híreket is, hogy mégsem tudnak eleget gyártani, illetve nem tudnak annyit gyártani, amennyit leszerződtettek. Na, hát most mi nem tudjuk ennek a hátterét, de biztos nem fekete-fehér minden, ez tény. Úgy, ahogy nálunk is van protekcionalizmus, és van, aki úgy kapta meg a védőoltást, hogy nem szerepelt a listán, hát bizonyára azért ott is lehetnek olyan érdekek, hogy azért a kiszolgálás bizonyos érdekszférák felé kiemeltebb, de hát most van egy verseny, van egy valóban egy vakcina biznisz, de ez minket nem kell, hogy érintsen, mi ennek lehetőleg legyünk a haszonélvezői, és én úgy gondolom, hogy amennyiben lojális ez a verseny, mindenki ott megfelelő szabályok szerint részt vett, akkor ki lehet szolgálni a föld lakosságát, amúgy is még sokkal nagyobb az igény, mint amennyi a kínálat, és az nem gond, hogyha történetesen az orosz vakcina már Szerbiában, vagy a jövőben akár Magyarországon alkalmazott lesz, vagy a kínai vakcina is átjön Európába, tehát nyilván az Amerika is próbálja saját polgárainak adni a saját készítményét, és így tovább, tehát én úgy gondolom, hogy az egyén és a közösség érdek összhangja, és végül is maga ez a műsor is, amivel beszélgetünk, egyfajta összhang mentén beszélgetünk, ez a címe a műsornak, tehát itt egy összhangteremtés, egy optimális összhangteremtés, azt hiszem, hogy ez mindenképpen hasznos, és ez kellene megoldani. Nem könnyű feladat, viszont nagyon sokféle érdek feszül.
A statisztikák azt mutatják, hogy a lakosság kevesebb, mint fele szeretné határozottan beoltatni magát. Az ajánlások szerint a 70%-os beoltottság elérése járulhat a járvány megfékezéséhez. Milyen gondokkal szembesülhetünk?
Valóban az egyik gond az, hogy több oltóanyagra lenne szükség, tehát minden ország ki van ennek szolgáltatva, tehát hiába szeretné, és meg is tudná oldani a tömegesebb oltást, most ezzel szembesül Románia is, hogy sokakat két héttel el kellett tolnia már, mint az oltásnak az időpontját, hiszen nincs elég vakcina. Itt számos jogos kritika éri az Európai Uniót is. Itt lenne igazából ez a koordináló szerepe, hogy tudjon eleget tenni az egyes tagországok igényeinek, főleg amennyiben ezek már le is kötöttek, már szerződések formájában és ígéretek formájában. Ez egy alapgond, de ez inkább el tudja tolni az időpontot. Most jelenleg arról beszél, hogy kevés lesz az az ország, akinek sikerül, amint már a kérdésben is feltevődött, hogy sikerül legalább 70%-ban, 60-70%-ban beoltatni a lakosságát, és ez valóban jelent majd egy mesterséges védettséget. Annál több ország lesz, akinél ez csak majd akár jövőben vagy azután sikerül, és ide tartozik jelen ütemben Románia is, tehát ezt az ütemet gyorsítani kellene, hogy azt mondhassuk, hogy az év végére biztonságosabban élünk vagyunk. Sajnos olyan fogalmak és olyan jelenségek vannak, amelyek ugyanakkor nem gyorsítják, félretájékoztatás nem tesz jót erre a folyamatra, és én magam is meghallgattam egy műsort, egy amerikai, számomra nyilván ismeretlen nevű hölgy tartotta, elképesztő, hogy miket hordott össze, és sajnos ezt, mint egyfajta hitelesnek vélt információt sokan hallják, hát olyasmikról beszélt, és hát ugye mi is már itt-ott beszélünk arról, hogy mikrocsippeket fognak majd az oltással az ember szervezetébe jutni, hogy még a mozgását is és minden tevékenységét kontrollálhassák. Hát ez a műsor arról szólt, hogy az ember 1-0, ember 2-0-vá alakul át, és génuralom lesz, és van egy luciferáz nevű enzim a szervezetben, ugye luciferről elnevezett, hát valami elképesztő. Ide le is írtam egy mondatot, mit mondott ez a szőke amerikai doktornő, azt mondta, hogy össze kell fognunk, mert a hatalmi pozícióban levő emberek nem az érdekeinket védik, így hát arra bízhatlak titeket, hogy mondjatok nemet erre az emberkísérletre, a magánéletünk megsértésére, a cenzúrára. Pontosan idéztem már csak azért is, mert erről szól a műsor is, hogy legyünk hitelesek. Emberkísérlet lenne, hát az emberkísérletről most a Nürnbergi kódex jut eszembe, hiszen a mengelei hitleri emberkísérletek után valóban egy etikai kódexet állítottak össze, és fogadtak el. Tehát ma lenne ilyen jellegű emberkísérlet, teszem fel a kérdést. Hát én úgy gondolom, hogy ugye nagyon nagy a felelőtlenség, amikor valaki ilyenekről beszél. Sőt, én úgy is gondolom, már elnézést, hogy az ilyesmit bizonyosan bizonyos szinten büntetni is kellene, tehát nem lehet valaki annyira felelőtlen. Az én nagyapám ártatlanul ült börtönbe, hát nem lehet azért, nem lehetne akármit mondani. Úgyhogy aki Lucifer az enzimről beszél, az talán mondanám azt egy kicsit humorosan, hogy a Falansteráz nevű börtönbe küldeném. Tehát ilyen problémákkal szembesülünk, amelyekről szóltam, és hát tudatlanság ellen és a manipuláció ellen mindent meg kell tenni, és talán egyfajta összhanggal, a védőoltások biztosításával, minél jobb elosztásával, nyilván itt is beszélhetünk problémákról, sokan protekcionalizmus alapján kilógnak a sorból, olyat is tudok, aki még elég dicsekedett vele, hogy ő már beadatta a rokonának, idős rokonának idő előtt, vagy éppen nem is olyan idősnek a védőoltást, ugye, hát valóban a mentalitással gond van, és erről is már több szó esett, hogy amilyen a mód, olyan a törölköző, amilyen egy ország úgy nyilvánul meg. Ilyen problémák esetén is bajban, vagy éppen a védőoltás alkalmazásával, hát mi így működünk.
Jogos-e a felháborodása annak az oltásra jelentkezőnek, akit nem a lakhelyére osztottak be, hanem onnan akár nagyobb távolságra?
Hát én azt mondanám, hogy régebben, amikor nem volt olyan demokrácia, amit most emlegetünk, akkor nyilván, hogy sokkal könnyebben meg lehetett szervezni számos dolgot, mert éppen a demokrácia az, amely az egyenlőséget hirdeti, de sokszor egyenlőtlenséget idéz elő. Ha én tudom azt, hogy valami kötelező, vagy ha nem is kötelező, de annyira javasolt, hogy szinte mindenkié vele, vagy nagy tömeg, akkor nem adódna egyenlőtlenség az oltás megszervezése terén is. Vagy magyarán mondva, hogyha tegyük fel, két települést párhuzamba állítok, egy 100 000-es várost, egy 25 000-essel, mondjuk egy negyede a nagyságúval, mondjuk egy Városvásárhelyt egy 100 régennel, ami tegyük fel egy negyeddel kevesebb. Most, ha tudom, hogy mindenki megkapná, akkor nyilván 4-szer több oltópont kellene a nagyvárosban. Hát jelen esetben viszont nem tudom, és előáll olyan, hogy például Kolozsváron sokkal nagyobb volt az átlagnál ahhoz viszonyítva a jelentkezés, az igénylés, de ugyanígy vannak Marosvásárhelyi, vagy Székelyföld, egyéb példák, és akkor, és általában a városban, a nagyobb városban nagyobb az igénylés, és akkor bizony el kell menni egy kisebb városba, vagy csak ott lehet oltási helyszínt foglalni. Amennyiben nem lenne ez a demokrácia idézőjelben mondva, akkor jobban kiszámították volna, hogy hát akkor sorra vesszük a adott kategóriákba, adott városba élőket, és beoltjuk. Most ehhez azért azt is szeretném hozzátenni, hogy az oltás az egy ingyenes, viszont adott helyzetben, ha szükséges, akkor az is elvárható, hogy egyén az áldozatokat hozzon, akár anyagi áldozatokat. Ez azt jelenti, hogy elmegy mondjuk 50 vagy 100 kilométerre az autójával, saját benzinét autóját használva. Nyilván ilyenkor lehetőleg szervezettebben akár több személy is elmehet. Tehát ilyen áldozatvállalásra is nem csak, hogy lehetőség van, hanem akár elválható adott szinten. Tehát amennyiben az állam ingyenesen valamit nyújt, hát bizony lehet, hogy egyesek számára valamennyiben bele fog kerülni, nem lesz ingyenes. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy bonyolult folyamat, és hát itt nem azt kell nézni, hogy jaj, hát ez jobb kéne legyen, vagy hibák vannak. Persze el kell ezeket ítélni. Nyilván ez, hogy igen magas az arány a kivételezetteknek, hát ez egy teljes mértékben elítélendő jelenség, de én úgy gondolom, hogy türelemre is van szükség, és bizony szembesülnünk kell azzal, hogy nem olyan könnyű ezt így ilyen körülmények között megszervezni.
Miért jó, és miért szükséges, hogy minél többen éljünk a védőoltás lehetőségével?
Nyilván többszörösen is szükséges, hiszen ha már beszéltünk érdekekről, akkor most beszélhetünk a saját érdekünkről, vagy a közösségünk érdekéről. Tehát nyilván, hogy a saját érdekünk miatt szükséges, hiszen a saját egészségünkről, továbbá a rokonaink, barátaink, embertársaink egészségéről van szó, és ezáltal egy biztonságot is nyújthatunk. Tehát lehetőleg megakadályozzuk, hogy mi magunk ne betegedjünk meg, és ne betegedjenek meg a szeretteink, de ugyanakkor hozzájárulunk az életminőségünk javulásához is. Azt hiszem, hogy mindenkinek érdeke az, hogy úgymond visszatérjen a normálisnak vélt kerékvágásba, és újra beinduljon a gazdaság, újra beinduljanak a szabadítós tevékenységek, és egy megszokott emberibb életet éljen. Tehát gyakorlatilag nem csak az egészség miatt, hanem az életmódunk újbóli megváltoztatása miatt, biztonságunk miatt is fontos, hogy éljünk a védőoltást nyújtotta, ingyenes védőoltást nyújtotta lehetőséggel, amennyiben kell, pedig áldozatot is hozzunk, amint erről beszéltünk. És én mindenképpen hangsúlyoznám, hogy itt nem csak jogokról kell beszélni, hanem kötelességekről is, tehát mindenkinek, akinek joga van valamihez, bizonyos kötelesség is, és amikor valami közösségi érdek, akkor talán elvárható az, hogy többség érdekének alávesse magát az egyén is, tehát nyilvánvaló, hogy a hatóság részéről is, az állam részéről is elvárható, hogy éljenek a védőoltás lehetőségével az állampolgárai.
Professzor úr, röviden, hogyan tovább?
Összegezve is a mostani vagy az elmúlt heti beszélgetést is, mindenképpen egy sikeresebb kommunikációra és összhangra lenne szükség. Hiteles információknak a túlsúlyára, akár emellett jobb hozzáértésre és jobb szervezettségre is, ami a védőoltás lebonyolítását illeti, hiszen most erre kell mindenképpen a hangsúlyt fektetni. Most már elérkezett a cselekvésnek az időszaka, tehát nem csak filozofálni kell a koronavírus járványa kapcsolatban, hanem mindent megtenni, tehát ilyen értelemben gyakorlatilag a védőoltás minél optimálisabb idő alatti beadásával, és mindenképpen türelemre van szükség, építő türelemre, a gondoknak is a megértésére, amennyiben szükséges, és én úgy gondolom, hogy aztán eljön az idő, amikor ez a aktívabb időszak lejár, a járvány, világjárvány lejár, és akkor pedig a következtetések levonása jön. Egy változásra szoruló világrendre kell majd berendezkednünk, tehát le kell vonnunk a következtetéseket, és talán nem pont úgy folytatnunk az életünket, és élnünk a jövőben. Mindenképpen ez a koronavírus járvány, ez figyelmezteti az embert, hogy ezen a földön meg kell találni a maga helyét, és természet alkotóját azt mindenképpen el kell fogadnia, hiszen a koronavírus is az életnek a része, tehát nekünk együtt kell élnünk, viszont meg kell találnunk a magunk életterét. Én mindenkinek jó egészséget kívánok, és azt, hogy éljen az oltás lehetőségével.
Professzor úr, köszönjük, hogy fogadott minket, köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, és jó egészséget. Ilyenkor pedig főleg felértékelődik az egészségnek az értéke, és felértékelődik az életünknek, a megszokott életünknek is az értéke.
Kedves hallgatók, mára ennyi volt az Összhang. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Dr. Ábrám Zoltán, egyetemi tanár, közíró, a Volt Mogye Orvostudományi Karának mostani tudományos kutatási dékán helyettese nevében is. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök. További szép estét kívánok. Az Összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere. A Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.